Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekünk az 5. Zsoltár első verse, tehát nem az, ami oda ki van téve, hogy 51. Az 5. Zsoltár első verse, amelyik így kezdődik: Úr Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Az 5. Zsoltár első versét énekeljük. Kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk így tovább a mi Urunkat, 266. számú dicséretünket énekelve, annak az első 3 versét. 266. számú dicséretünk első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. részéből, a 11. verssel kezdődő és a 16. verssel bezáródó igeszakaszból. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ide stovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Kegyelemmel és irgalommal teljes Isten, édes jó atyánk a Krisztus Jézus által, nagy hálaadással és közben magunkat megalázva közeledünk hozzád, a szent és igaz Istenhez, aki nem kedveztél a te egyszülöttednek sem, a Jézusnak sem, hogy megmentsél minket, a méltatlanokat és engedetleneket. Íme most se tudunk mást eléd hozni, de így vagyunk előtted, hogy töredelmes a mi szívünk mindenért. Köszönjük, hogy nem utasítasz el magad elől, pedig tehetnéd, sőt, vársz, és hívogatod magadhoz mindazokat, akik megfáradtak, és meg vannak terhelve. Jövünk hát, semmit nem hozva, de keresztedbe belefogódzva. És kérünk, töltsd ki szent lelked ajándékaid. Bocsásd meg vétkeinket, vigasztalj meg gyászunkban, mikor ezt kérjük, különösen is könyörgünk azokért, akik összetört szívvel, vesztesen érkeztek közénk, akik drága szerettüket veszítették el. Jöjj, Szentlélek, Isten, és vigasztald őket, életnek beszédét tárva eléjük. Jöjj, Lélek, és erősíts betegségben, és áldj meg bennünket mindenféle szolgálatunkban. Ami Urunkért, a Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból 2 ige verset újólag. Ez a 14. és a 15. Többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Foglaljunk helyet. Reformáció után vagyunk, és nem csak magában a reformáció ünnepében, hanem sokkal inkább a reformáció ünnepe után fontos kérdés az, hogy vajon még a reformáció népe vagyunk-e. Mert amikor ünnepelünk és reformációt ünnepelünk, akkor mindig igyekszünk új hegyre szedni azokat a specifikumokat, amelyek igazán jellemzőek ránk, például a protestánsok nagy családján belül ránk, reformátusokra. De vajon a reformáció népe vagyunk-e? Egyáltalán szükséges-e még annak lennünk? Vagy ennek volt egy történelmi pillanata, amikor azzá kellett lenniük azoknak, akik előttünk jártak, aztán a múló évszázadokkal ennek az aktualitása vagy fontossága elmúlt. Ne tegyünk különbséget, nincs sok értelme ennek, ki református, ki evangélikus, ki katolikus. Ráadásul keveredve járnak a templomokba, járnak református híveink a katolikusba, evangélikusba, fordítva, itt is ülnek evangélikusok, katolikusok. Mi értelme van erről egyáltalán beszélni még? Igen, kedves testvérek, a reformáció népe vagyunk-e még? És van-e értelme, mit is jelent annak lenni? Milyen is az egyház? Kedves testvérek, erről szeretnék én beszélni előttetek, e kérdést szem elől nem tévesztve, hogy milyen is az egy egyetemes egyház, és vajon ezen az egy egyetemes egyházon belül őrzünk-e még olyan speciális szellemi, lelki, biblikus vonásokat, amelyek szükségessé teszik, hogy kimondjuk. Fontos, hogy a reformáció egyháza maradjunk. Fontos, hogy annak megmaradjunk. Fontos, hogy ne olvadjunk fel és be valamilyen nagy tégelybe. Bár csak zárójelesen is félve teszem hozzá, szent meggyőződésem, hogy sajnos a templomunkba járó reformátusok javarésze nem tudja, hogy mit jelent, hogy református. Nem a szót, hanem annak belső tartalmát. Félve mondom, hogy a legtöbb katolikusnak fogalma sincs arról, hogy mitől katolikus ő, mit jelent ez, mi különbözteti őt meg egy másik kereszténytől. Meggyőződésem, a legtöbbnek fogalma sincs róla. De így éleztem a kérdést, de egyáltalán kell még ezzel foglalkozni? Sokan csak legyintenek, és azt mondják, nem. Biztos? Nos, kedves testvérek, nézzük először a felolvasott ige alapján azt a kérdést, hogy vajon miért van az egyház, és Mikor tölti be az egyház a maga feladatát? Mikor és miként tölti be az egyház a maga küldetését? Élje meg az egyháztag ezt katolikusként, reformátusként vagy evangélikusként. Most testvérek, az első, amit hangsúlyoz Isten igéje, és szeretném, hogy mi is komolyan vegyünk, az az, hogy az egyháznak van küldetése. Az egyháznak van küldetése. Bizony létezik ez, és addig egyház az egyház, és addig van szükség egy-egy felekezetre, ahol az egyház megélheti tagjain keresztül önmagát, amíg ezt a küldetését betölti. Látja, érti, megvalósítja. Jézus azt mondta, hogy ha elveszítjük az ízünket, mint ahogy a só el tudja veszíteni, akkor már nem vagyunk másra jók, csak hogy a szemétdombra kidobjanak bennünket. Látni olyan kiürült keresztény templomokat, olyan megszűnt keresztény gyülekezeteket, ahol a szemétdombra kerültünk. És látunk csodálatosan új helyeket, ahol a misszió előre megy, és egyház, gyülekezetek sokassága születik. Nos hát az egyház küldetése. Testvérek, az a gond ezzel, hogy sokszor az egyház tagjai, az egyház gyermekei maguk sem veszik komolyan, hogy van küldetésük. A baj ott kezdődik, amikor mi magunk nem vesszük komolyan önmagunkat. Hát meg vagyunk. Lapítunk, élünk, valahogy túléljük a dolgokat. Én még elmegyek, a gyerekem már nem jön, az unokám csak nevet rajta. Ki tudja, meddig lesz még, de én még itt vagyok. És kedves testvérek, aki így gondolkozik, az az egészet nem is érti. Mert az egyháznak küldetése van, és az egyház te vagy, meg én. Mi vagyunk az egyház. Egyen-egyenként, együtt, mi vagyunk az egyház. És jaj, ha az egyház tagjai nem veszik komolyan, hogy van küldetésem. Többről szól ez a dolog, mint hogy én a magam kereszténységét, a magam elgondolása szerint, a magam idői beosztása szerint, a magam kényszerei szerint megélem. Ha baj van, elmegyek a templomba, ha nincs, tőlem éveken keresztül ott állhat az az épület. Ha nagy bajba vagyok, előveszem a Bibliámat, különben nem kell. Ha megszorul a lelkem vagy a családi életem, talán elmormogok, vagy elsírok csendben, titokban egy imát. Különben minek ez az egész? Az egyháznak küldetése van, testvérek, és az egyház attól egyház, hogy ezt a küldetését betölti. Ami eleink azt mondták, hogy anyaszent egyház. Hozzátették ezt a gyönyörű jelzőt, itt jelzőként szerepel, hogy anyaszent egyház. Az egyház olyan, mint egy anya. Véd, táplál és nevel. Az egyháznak ebben van a küldetése. Itt az apostol felsorolja, hogy milyen szolgálatai vannak az egyháznak. És azzal fejezi be, hogy az a küldetése, az a célja, hogy végül is a tagjait mindig felnőtt korra nevelje. Felnőtt korra nevelje. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy nagykorúvá, hanem azt mondja, hogy felnőtt korúvá. És itt azt mondja, hogy attól lesz valaki felnőtt korú, ha Jézus Krisztusba vetett hitben és ismeretben. Hitben és ismeretben. A hit van elől, amit követ az ismeret, megerősödik. Azok nőttek fel az egyházban. Az az egyház erős, ahol sokan felnőnek, és érett férfiúi korra jutnak, azaz először hisznek, aztán tudnak. Mert Isten világába örökre ez marad a sorrend. Először el kell hinnem, amit Isten mond, és majd utána Isten bemutatkozik, hogy amit hittem, az igaz. Mi azt szeretnénk, hogy először az Isten bizonyítson, majd aztán hiszek. A hit világába, Isten világába ilyen nincs. Amikor az apostol azt mondja, hogy az egyház küldetése, hogy felnőtté váljanak az egyháztagok, akkor megmagyarázza úgy, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitbe és a Krisztus megismerésébe megerősödnek. Ez jelenti az érett, felnőtt férfiúság az egyház küldetésében. Hány ilyen hívünk van? Érett, férfiúi korban lévő, aki hisz és tapasztal. Hisz és megismer. Nem csak mindig hisz, mert abba előbb-utóbb úgyis belefárod, hanem tapasztal. Átél, megtapasztal, meggyőződik, meggyőzi őt maga az élő Isten, mindarról, amit az Isten mondott. És ez, testvérek, úgy történt mindig, és úgy fog történni az idők végéig, hogy amit Isten kimondott, én kipróbáltam. Megcsináltam. Azt mondta, hogy bocsássak meg. És bár a szívem nem akart, az eszem nem akart, én mégis megtettem. Felnőtt korra nevelni. Ez az egyház küldetése. Testvérek, ez azért fontos, mondja az apostol. Azért fontos, mert ez a világ soha nem volt semleges világ. Soha nem lesz semleges világ. Ez a világ mindig a hitető lelkeknek elkötelezett világ volt, és mindig az marad. És a hitető lelkek világába élve csak az érett, férfiúi korra eljutó lelkületű ember tud megállni. A többi elsodródik. Így van, hogy bérmálkoztunk, és eltűntünk az egyházból. Konfirmáltunk, és eltűntünk az egyházból. Valamiért oda sodródtunk az egyház közelébe, aztán megmagyaráztuk, hogy miért nem megyünk többé. Pedig csak annyi történt, hogy nem jutottunk el az érett férfiúságra, a hit és a megtapasztalás egységére, a magunk kereszténységében. A világ mindig tele volt a téveigések szellemével, és mindig így marad. És ezeknek óriási a sodrása, és elsodorják az egyház közeléből is azokat, akik nem elég erősek. Ezért az egyház küldetése, hogy felnőtté nevelje az egyház tagjait. Mert különben a hitetés lelke elviszi őket. Ha Isten megadja, akkor nem is olyan soká, 25 éve állhatok ezen a szószéken, veszem majd a bátorságot, hogyha élek, hogy összeírjam, hogy hány gyereket kereszteltem meg én itt 25 év alatt. Hány százat konfirmáltam. Hány száz párt eskedtem? És a hitetés lelke mennyit elvitt? És hányan gondolták akkor, hogy velem ez nem történhet meg? de nem jutottak érett felnőtt korra. Kedves testvérek, akkor tudja az egyház betölteni a maga feladatát, ha a biblikus természete szerint mindig készen áll megújulni. Ez egyrészt a hívei folyamatos megtérésében van. Igen, kedves testvérek, a Szentírás szerint nem csak egyszer kell megtérni. Az üdvösséghez egyszer meg kell térni, hogy el ne kárhozzunk. Azt mondja Isten igéje, hogy el ne vesszünk a bűneink büntetésében, hanem üdvösségre jussunk, egyszer meg kell térni. Most nem tudok arról beszélni, hogy ez mit jelent. De azt mondja Isten igéje, hogy az egyháznak úgy kell újulni, hogy a híveinek újra és újra meg kell újulnia. És ha ez nem történik meg, akkor a hitet és lelke utolér, belekever a világ játékaiba, és észre se veszem, hogy hogy maradozik el a lépésem, mint Lót feleségéjé. Hogy végül visszaforduljon oda, ahonnan Isten kimentette, és elveszett. Sóbálványjá lett abban a pillanatban. Azért hangzik az egyházban, a gyülekezetekben, a templomokban Isten igéje, hogy mi folyamatosan megújuljunk. Hogy az életünk, a kereszténységünk folyamatosan megújuljon. Mert különben elsodortatunk, és így elveszhetünk. Bizony az egyház sajnálatos módon sokszor és sokféleképpen nem volt engedelmes, engedetlen volt a küldetéséhez, mint egy olyan anya, aki engedetlen a küldetéséhez, aki nem tölti be a küldetését. Most csak három ilyen példát mondok, csak fölvetem. Az egyik, amikor az anya túlzottan engedékeny. Nem készíti föl a gyermekét az életre. Amikor az egyház túlzottan engedékeny, nem tölti be küldetését. Vagy amikor éppen ellenkezőleg túlzottan uralkodó, nem engedi a gyerekét kibontakozni, ráül. Jaj, amikor lelki értelemben bekövetkezik ez, hogy az egyház valamilyen részen ráül a híveire. Nagyon látszik ez a szektáknál különösen is, ahogy ráülnek a híveik lelkére. Vagy amikor túlzottan megalkuvó az egyház. Így is jó, meg úgy is jó. És születnek a jámbor keresztények, akiket bátran lehet buta kereszténynek nevezni, mert vigyáznak rá, hogy jámborok maradjanak. Bizony van úgy, hogy az egyház nem édesanya, mert engedetlen a küldetéséhez. És ilyenkor baj van a hívei életével is. Mert kedves testvérek, a hitető lélek sodrásának csak Krisztusi lélekkel tudunk ellenállni. Csak Krisztusi lélekkel. Különben elsodortatunk mind. Ellenállásra egy dolog képesít. A Krisztusi lélek. Amikor a lelkem Jézus Krisztussal telik, és amikor ez nincs, vagy egészen messze kerültem, biztosan megkezdődött a sodródásom. Először csak azzal, hogy ritkábban jövök, vagy még előbb, mindig késve jövök. Az igehirdetés egy része nem érdekel, az Isten tisztelet egy részére tudatosan ide se jövök. Aztán nem jövök be, aztán elmaradok, egyszer, kétszer, aztán már csak havonta egyszer jövök, majd évente, majd nagy ünnepen, majd akkor se. Csak Krisztusi lélekkel lehet megállni. Kedves testvérek, a Krisztust hirdető egyház ugyanakkor nagyon veszélyes egyház. Ha nem langyos evangéliumot hirdet, hanem a Krisztus evangéliumát, az mindig veszélyt jelent. Veszélyes az az egyház, amelyik bátran hirdeti a Krisztus evangéliumát. Veszélyes minden hamisságot hirdetőnek. Veszélyes minden társadalomnak, veszélyes minden hatalmi elitnek, ha meri hirdetni az igazságot, a Krisztus evangéliumát. És nem szeretem egyetlen egy templomba járónak sem igazán, amikor Isten igazságát meg kell hallanom magamról. Nem jó hallani. Nem jó olyan tükörbe nézni, amelyikbe pontosan látszik a lelkem, a bensőm, a bűneim, a szégyeneim, a mulasztásaim. Nem jó. Talán jobb oda se menni, jobb nem hallani, jobb szembe nem nézni vele. De testvérek, amikor az egyház meghirdeti a Krisztus evangéliumát, az mindig a javunkra van akkor is, ha közben át kell menni egy lelki gyötrődésen, néven nevezem, bűnbánaton, bűnvalláson, mert abból mindig gyógyulás lesz. Ott meggyógyul az ember személyes élete, meggyógyul a házassága, meggyógyul a szülőgyermek kapcsolata, ott minden gyógyulni kezd. Meg lehet spórolni, de nem érdemes. Ha az egyház Krisztus teste, akkor minden társadalomnak ő a lelki ismerete. Ha az egyház az, amiért van, ami a küldetése, akkor minden társadalomnak ő a lelki ismerete. Ha az egyház az, aminek lennie kell, akkor az egyház nem manipulálható. Egyetlen politikai tömörülés által sem, mindig van rá kísérlet. Az egyház nem megvehető, pénzzel le nem fizethető. Az egyház hiába fenyegetett nem fél, inkább mártír lesz. És a mártírok vére mindig magvetés. Krisztus lelkületével az egyház puszta léte leleplez minden ármánykodást. Igen, ezért vagyunk, és ez csak felnőtt, nagykorú, most ezt a szót használom, érett férfiúságra jutott, egyház tudja betölteni. Óriási harc közepette megy ez, mert az egyház folyamatos harcban áll. Nem ő harcol elsőrenden, ő ellene harcolnak mindig. Így volt ez a második világháború után eltelt évtizedekben. Ó, de jót tett nekünk! Ó, de jót tett nekünk! Hogy üldöztek, elnyomtak, bántottak, hazudtak rólunk mindent, megaláztak, de jót tett nekünk! Olyan erőssé tett bennünket! Most azt látjuk, hogy a pénzuralommal kell szembefordulnunk és harcolnunk, mert egyesek elhiszik és elhitetik, hogy minden ezen múlik, pedig nem. A végső célja minden harcnak, hogy totális uralmat gyakoroljanak testünk és lelkünk felett. És nem megtörténik, testvérek. Bizony uralkodnak az emberek teste és lelke felett. Leültetik a tévé elé, és azt nézetnek velük, amit akarnak. Megszerettetnek velük, akit akarnak, megutáltatnak, akit akarnak, és emberekből fröcsög a gyűlölet, anélkül, hogy tudnák, hogy miért utálja azt a másikat. Hát sokszor elmondták, ahogy Goebbels a nagy német propaganda miniszter tanította. Csak sokszor mondd el. Az emberek majd elhiszik, és mondják tovább. Így gyűlölünk, és így szeretünk. Így választunk példaképeket, eszményeket. Így dől el, hogy mivel töltjük a szabadidőnket. Így dől el, hogy mivel töltjük a lelkünket. Hogy épül a belső emberünk. Totális uralomgyakorlás testünk és lelkünk felett. És akkor megszólal az ige, de mi az igazságot követjük. De ezt szeretetben tesszük. Igen, testvérek, egy halálosan megejtő hazug világban is az igazságot kell követnünk szeretetben. Az egyház akkor tölti be a küldetését, ha ezt a kettőt együtt csinálja. Követi az igazságot, de ezt szeretetben teszi. Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy ragaszkodunk az igazsághoz, ami az Isten igéjében van. Nem adunk fel belőle semmit senkinek a kedvéért, mert addig vagyunk egyház. És ragaszkodunk a saját életünkbe is, hogy igyekszünk megélni azt, amit Isten igéjéből megértettünk. Ragaszkodunk az igazsághoz. Azt is jelenti ez, hogy néven nevezzük, akkor is, ha nem tetszik. És néven nevezzük a hazugságot is, akkor is, ha el akarják hallgattatni. Merjük-e vállalni egyház, hogy néven nevezzük a Krisztus igazságát, és néven nevezzük a hazugságot, mert akkor töltjük be a küldetésünket, ha az igazságot követjük. Nekünk csak egy igazságunk van, a Krisztus. Testvérek, csak úgy leszünk gyógyító lelki ismeretté a társadalomban, a családunkban, a munkahelyünkön, a baráti körünkben. Gyógyító lelki ismeretté úgy leszünk, ha az igazságot követjük, azaz kimondjuk az igazságot is, meg a hamisságot is. Nehéz. Éppen ezért azt tanácsolja az ige, hogy ne féktelen gyűlölettel és bosszú vággyal küzdjünk az igazságért, hanem csak mondjuk ki az igét, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Szeretetben követjük az igazságot, ami azt jelenti, hogy hirdetjük az Isten szeretetét, és hirdetjük az Isten bocsánatát, de soha nem mossuk össze a bűnöst és az áldozatot, a tolvajt és a meglopottat, az ügyeskedve meggazdagodót és a meglopott szegényt. Nem mossuk össze. És hirdetjük a megbocsátás Istenét, és hirdetjük a bűnök bocsánatát. Kinek? Azt mondja Isten igéje, végül is csak a megtérőknek. A megtérőknek. Egyetlen egy mércénk van, és ezzel fejezem be, és az a Krisztus Jézus. Amikor kellett, Jézus bement egy templomba, és korbácsot fogott a kezébe. Vajon mit csinálna a mi templomunkba? És mit csinálna sok családi otthonba? Heródest, a negyedes fejedelmet, az akkori politikai hatalom vezetőjét így hívta Jézus: róka. Mondjátok meg annak a rókának, hogy azt üzenem. Mintha ma valaki keresztény létére merné mondani, hogy mondjátok meg annak. De ugyanez a Jézus azt is mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Ezért volt Jézus hiteles, mert nem hallgatta el a hazugságot, nem nézte el az igazságtalanságot, és közben meglátta a nyomorultat és a szegényt. Akkor hiteles az egyház, ha követi az igazságot. És ezt szeretetben teszi. Adja Isten, hogy ilyen egyház, ilyen gyülekezet, és benne ilyen egyháztag legyek én. És merj és tudj lenni te. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy szóltál hozzánk, és megérthettük tervedet a te népeddel, az egyházzal, és személyes küldetésünket. Köszönjük azokat, akik ebben az egyházban és ebben a gyülekezetben is már élő tagjaid, akik hirdetik az evangéliumot, a jó hírt, és bátran mondják szeretettel az igazságot, hirdetnek téged. Köszönjük, hogy az egyház ura te vagy, Krisztus Jézus, és tiéd a hatalom, menjen és földön. Köszönjük, Jézus, hogy általad van szabadulás bűneink bilincseiből, és általad van szabadulás mindenkinek a számára. Arra kérünk, hogy ebben bizonyosságot nyerve töltsd el szívünket békességgel és örömmel, mert mi a tiéd vagyunk már. És azzal a felelősséggel, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy egy ember se vesszen el, hanem megtérjen, és így élete legyen. Vedd oltalmadba életünket, és tégy áldássá bennünket, ott, ahova helyeztél. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, és jelentem azt, amit tudunk, csak emlékezetbe hozom, hogy a minden vasárnap elhangzó igehirdetések nyomtatott formában az iratterjesztésben 50 forintos áron megvásárolhatók. Ezeknek az összegeiből igyekszünk előállítani negyed évente a gyülekezeti lapunkat, a hírmondót, hogy ajándékba adhassuk azt a testvéreknek. Jövő heti alkalmainkat jelentem, hétfőn este 6:30 van a felnőtt ifjúságnak a biblia órája, kedden 10:00 asszonyóra, szerdán 7:00 énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti istentisztelet, este 6:00 a kis ifi biblia órája, pénteken este 6:00 a nagy ifi kör biblia órája lesz. És minden vasárnap 10:00 van az istentiszteletünk, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Amint hirdettük is, amint láthatták is, és alá is írták a jelenléti évet presbiter testvéreink, most istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, úgyhogy kérem majd a presbiter testvéreket, hogy fáradjanak vissza a templomba. Jelentem a testvéreknek, amit szintén jeleztünk már hetek óta, hogy ma este 6:00 itt a templomunkba gyülekezeti kórusunk koncertje lesz, 30 éves a kórusunk, és ezt fogjuk testvéri közösségben megünnepelni. Szeretettel hívok erre az alkalomra mindenkit. Gondoljuk végig, hogy 30 esztendő alatt ez a kórus a heti 2 készülődésével készült minden gyülekezeti, minden határon belüli és határon túli szolgálatára nagy hűséggel. Fejezzük ki irántuk való hálánkat és köszönetünket is azzal, hogy erre a koncertre eljövünk. Vendégművészek is fel fognak lépni ezen az alkalmon, és sokfelől érkeznek neves ismert emberek is, akik ismerik a kórusunkat is, és a kórust 30 esztendeje vezető Takaró Mihály főgondnok urat is. Hívom szeretettel a gyülekezetünk minden tagját ma este 6:00. Jelentem, hogy ma 11:15 a Magyar Televízió egyes csatornáján egy műsor látható ifjú Takaró Tamással, aki Gondolatok a Biblia évében címmel kapott felkérést megszólalásra. Meg is fogják ismételni, bevallom őszintén szerettem volna megtudni, hogy mikor. Az ifjúságunk nagy csoportja fent van csöndes hétvégén a Mátrába, Mátraházán, ezért hiányzik az a 31 néhány fiatal, akik most ott vannak, de nem tudták megmondani. Úgyhogy próbáljunk utána nézni, hogy akik ma nem tudják megnézni, de szeretnék megnézni ezt a műsort, hogy mikor lesz annak ismétlése. Tehát ma 11:45 van ez. Kedves testvérek, többen is kérdezték, ezért hadd jelentsem, hogy egy pár héttel ezelőtt gyűjtést rendeztünk Pető Szandrának, egy csetfalvai kislányunknak, aki a kárpátaljai első árvíz után került ide hozzánk, 25-öd magával, és akivel azóta is tartjuk elsőrenden családilag a kapcsolatot. Megkapta a gyülekezet adományát, megkapta a gyógyszert is, meg is volt az első néhány kezelése Szandrának, bizony súlyos beteg, a kislányunk, kihullott a haja, nagyon megviseli az egész családot, lelkileg, idegileg, emberileg, ennek a 20 éves kislánynak a sorsa. Arra kérlek bennőtöket, hogy imádkozzunk ő érte is, és imádkozzunk az ő szeretteiért is. Isten adjon nekik erőt, és adjon a kislányunknak gyógyulást. Szívből kívánjuk. Ugyancsak Kárpátaljával kapcsolatos az a hír is, a nehéz hírek után valamivel könnyedebb is, hogy minden esztendőben hozunk onnan egy szintén gyülekezetünkkel kapcsolatot tartó családtól diót. Aki vásárolni kíván tisztított diót, az majd jelezze. Ne a piacon vegyük akkor kivételesen, hanem segítsük ezt a családot ezzel. Végül pedig jelentem a gyülekezetnek, hogy gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Fritsch Lászlóné testvérünket, aki 81 esztendőt, és Tóth Lajos testvérünket, aki 65 esztendőt élhetett. Isten adjon a gyülekezet közösségében is vigasztalást a hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkezve a 266. dicséret utolsó versének éneklése következik, az a negyedik vers, majd a magyar himnusz. 266.4, majd a magyar himnusz.